Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: bemutatkozó beszélgetés Janka Ferenc görögkatolikus pappal, főiskolai tanárral, a Vatikáni Rádió evangéliumi emlékedéseinek új felelősével. Egy héttel ezelőtti adásunkban elköszöntünk Martos Balázs atyától, miközben advent első vasárnapjára már az utóda, Janka Ferenc atya szólalt meg, hogy lelki útravalót adjon a vasárnapi örömhírhez. Ebben a telefonbeszélgetésben közel hozzuk az ő arcát, szívét és gondolatait, hogy lássuk benne az Isten emberét, akin keresztül az elevenítő szó eljut hozzánk. Kedves Ferenc atya, olyan szószéket kaptál, amelyről a hangodat és rajtad keresztül az Úr hangját a világ valamennyi földrészén élő magyar ember, főként katolikus hívő, meghallhatja és meghallgathatja. Nyáron, békeidőben, vírusapályban, Szent Benedek júliusi ünnepi szentmiséjén egymás mellett ültünk a gyönyörű tihanyi apátsági templomban, és valójában akkor bukkant föl bennem először az az ötlet, hogy Martos Balázs atya után rád bízzuk ezt a rádiós ige szolgálatot. Döntési akkor lett az ötlet, amikor egyik munkatársam ugyancsak a nevedet ajánlotta. Köszönöm és köszönjük, hogy elfogadtad a felkérésünket. Engedd meg most, hogy ennek kapcsán pár dolgot Imelyko egészen személyesen is megkérdezzek tőled. Az első dolgok közepébe csap, mint ige hirdető, van-e ereje még a szónak ma, szemben a képpel, ami domináns? Másképpen fogalmazva, átviszi a nostra povera voce, ami szegényes emberi szavunk, azt a hatalmat, erőt, ami a logosznak, Isten szavának a sajátja?
A választ egy kicsit messzebbről kezdeném. Karl Rahnernek van egy elgondolása, miszerint a tapasztalás és a fogalomalkotás között egy dinamikus feszültségi viszony van. Egyrészt tapasztaljuk azt, hogy nem tudom úgy elmondani, nem tudom tökéletesen szavakba önteni azt, amit átéreztem, amit megéltem. Petőfi István öcsémhez írja az édesanyjáról, hogy ki ő nekünk, azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom. De megmutatná a nagy veszteség, ha elszólítaná őt tőlünk az ég. Másrésztről viszont tapasztaljuk azt, hogy használunk fogalmakat, már régóta ismerjük ezeket, de csak fokozatosan telnek meg ezek a fogalmak tapasztalattal és élettel. Szintén a mamával kapcsolatos vers, József Attila: nem nyafognék, de most már késő, most látom, milyen óriás ő, szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. Ez a sajátos feszültségi viszony, amiben élünk a hétköznapokban és az ige hirdetésben is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mégiscsak van remény. Simone Weil, akit Pilinszky többször is idéz, mondja a következőt, hogy a megélt igazságot a dadogás is képes közvetíteni. Az ember ugyanis megérti azt, hogy milyen mélységből jön az a szó, amit a másik kimond. Nem véletlen volt Newman bíborosnak ez a jelmondata: cor ad cor loquitur, a szív szól a szívhez, a szív szólítja meg a másik szívet, és a zsoltáros is ugyanezt fogalmazza meg: a mélység a mélységnek kiállt, erre tanítja éj az éjszakát. Mit mondunk? A legfontosabb az, hogy kimondjuk azt, amit az Isten mond ránk, hogy jó, hogy vagy, szeretlek téged. Én bízom abban, hogy van ereje a szónak. Van ereje, ha valaki hittel és szeretettel mondja, és hogyha valaki hittel és szeretettel hallgatja. Erre emlékeztet bennünket a bizánci liturgiának a fohásza, a diákonusnak mondott áldás: Isten az ő dicsőséges Szent Máté vagy más evangélistája által adjon neked örömhirdetőnek nagy erejű szót az ő kedves fia Krisztus Jézus evangéliumának hirdetésére.
Mit jelent akkor összezésképpen a mi sajátos szerepünk ezzel a kis szegényes, csekélyke fölszereltséggel, amit éppen az általad említett Pilinszky úgy fogalmazott, hogy ólnyi széles a teremtés, benne az emberi szó is?
A versnek a címe, amire utaltál, az, hogy elég. És ebben van egy nagyon fontos verszak. És mégis olykor belép valaki, és ami van, hirtelenül kitárul. Elég egy arclátványa, egy jelenlét, s a tapéták vérezni kezdenek. Mi lehet elég? Egy személyes találkozás, egy emberrel. Elég egy arclátványa, egy jelenlét. Mi lehet elég? A személyes találkozás az Istennel, akiről Pilinszky egy másik helyen azt mondja, hogy Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Ez lehet csak elég ahhoz, hogy elfogadjuk az elfogadhatatlant, hogy rábízzuk magunkat szeretetben az Istenre.
Ha már erről a csekélyikéről beszélünk, a teremtés olnyi szélességéről, egy másik bibliai képet használva nekünk két kenyerünk és öt halunk van, de az Úr kezében vagyunk, és ő hasznosítja ezeket a talentumainkat. Nekünk pedig kötelességünk, hogy megismerjük ezeket a talentumokat, amiket már tőle kaptunk, és hogy nem elrejtve, hanem kamatostól adjuk vissza. Ferenc, hogy azt kérdem tőled, milyen készséget bízott rád az Úr, hogy azzal te az ő országát építsed? Kezdjük a gyermekkor csermélyeinél.
Mielőtt magamról beszélnék, hadd fejezzem ki a hálámat. A viszonozhatatlan hálámat a szüleim iránt, a családom iránt, akiknek a szeretetéből megszülethettem. József Attila csodálatosan fogalmazza meg ezt, ami azt gondolom, hogy az egész emberi létnek egy kulcs igazságát fogalmazza meg. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Ez az emberi szeretetnek és az Isten kezdeményező teremtő szeretetére adott válaszunknak is az alapelve. A háláról beszéltem. Egy másik Pilinszky vers jut eszembe, az ember itt. A következőt mondja, az ember itt kevés a szeretetre, elég, ha hálás legbelül, ezért, azért, egy szóval mindenért. Először, első hallásra talán kicsit sértő ez, hogy mi az, hogy kevesek vagyunk a szeretetre, de a költő tudja, hogy a szeretet az Isten. És hogyha az Isten a szeretet, akkor mi tudjuk, hogy ehhez nem tudunk sohase igazán fölnőni, kegyelem, amiben részesülhetünk, és a hála valójában azt teszi lehetővé, hogy ezt az isteni szeretetet elfogadjuk, ebben növekedjünk, és ezt próbáljuk továbbadni. Amiért hálás vagyok, az a családomnak a hite. Ugyanakkor ez egy sajátos korszakban bontakozott ki, hogyha az iskolámra gondolok, egy feszültséget éltem át gyerekkoromban, a korszaknak a hit nélkülisége és a családom a szüleimnek a hite között. Talán ezért is lettem filozófiával foglalkozó, a bölcsességet kereső, kedvelő ember, mert érdekelt, hogy kinek van itt most igaza. A korszak ateista doktrinájának, a tankönyvekből áradó hazugságoknak, vagy pedig a szüleim által tanított és megélt igazságnak. Ugyanakkor nagyon hálás vagyok a makói évekért, így gyerekeskedtem, a Bartók Béla énekzenei tagozatos általános iskolai tanárainak. Nagyon hálás vagyok a zenei műveltségem megalapozásáért és a művészeti érdeklődés kibontakoztatásáért. Különösen Gilinger Katalin tanárnőnek, aki rajszakkörben máig felejthetetlen szeretettel foglalkozott velünk. Innen indult talán az ikonfestés iránti érdeklődésem és az ikonoknak a szeretete. Borsos Miklós fogalmaz meg egy nagyon lényeges dolgot a művészettel kapcsolatban, azt írja, a művészet nem igényeket elégít ki, hanem igényeket ébreszt. Azt gondolom érvényes ez a profán és a szakrális művészetre is.
Az általános iskolás tanulmányok után gondolom életed egyik nagy szakasza a Pannonhalmi négy esztendő, a bencés atyáknál, ahol érettségére értél. Milyen volt számodra az az 1000 éves iskola?
Hát éppen az előző korszakkal szemben, ahol a hit és a hit nélküliség vagy hitetlenség feszültségét éltem meg a környezetemben, Pannonhalma számomra a hit és a tudásnak a szintézise volt. Óriási dolog volt megtapasztalni, hogy a bencés atyák, akik tanítottak minket, milyen műveltek voltak a világi tárgyaikban, és ugyanakkor pedig Szent Benedeknek a tanítása szerint éltek. Ezért Szent Benedek atyánk tanítása, vagy az ő regulája számunkra nem egy elvont ismeret vagy egy könyv volt, hanem az Isten szolgálatának iskolájában tevékeny személyeknek a közelségében megélt élet. Nem véletlenül mondta Benedek pápa Párizsban, hogy mi a bencés hivatásnak, karizmának a lényege, querere Deum, Istent keresni, és minden más ennek a gyümölcse. Az ora et labora et lege, hogy imádkozzál és dolgozzál és olvas, vagy egy másik mondás, amire emlékszem, servatu ordinemet ordo servabitte, őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. szívből hálás vagyok Korzenszky Richárd atyának, az irodalomtanáromnak, a versek iránti érdeklődés felkeltéséért, Áment Lukács atyának az ingyenes orgona oktatásért 4 éven keresztül tanított, és Bánhegyi Miksa atyának, aki 2 évig ingyenesen német magánórákat adott. Ha ő nem lett volna, az egész életem másképpen alakult volna.
Végül ilyen előképzés után az úr meghívott és lefoglalt magának. Hogyan tudatosult ez benned, az ő szándéka?
Papgyerekként, kisgyerekkoromban nyilván a testvéreimmel nagyon sokat minisztráltunk. Emlékszem, amikor még kicsi voltam, arra gondoltam, hogy Istenem, mikor leszek olyan nagy, hogy majd rálátok az oltárnak a tetejére. Amire ebből a kisgyerek perspektívából emlékszem, az édesapámnak az arca. Az a nagyfokú összeszedettség, amivel a liturgiát végezte, és különösen az átváltoztatásnak, az átlényegítésnek a szavait mondta. Én azt gondolom, így utólag vissza gondolva, hogy ez volt az első hétköznapi misztikus élményem, a személyes vallásosságnak a látása az édesapámnál. Szívesen emlékszem édesanyám hűséges kántorizálására. Összegezve azt tűnt fel nekem, hogy mi lehet ez, ami nekik ennyire fontos. Aztán Pannonhalmán az fogalmazódott meg bennem, hogy mi lehetne ennél fontosabb, mint főállásban szeretni az Istent és az embereket, keresni az igazságot, tanulni és tanítani az Isten titkait. Tanulás, az ima és a tevékeny szeretet azt gondolom a hétköznapi életben, de egy pap életében sem egymás ellen hatnak, nem riválisok, hanem szinergiák, együttható energiák. Eszembe jut Szent Pálnak a korintusiakhoz írott levele, így ír: aki tudásában tetszeleg, az még nem értette meg, mi a helyes ismeret. De aki szereti az Istent, azt az Isten is magáénak tudja.
Tanulmányait hogyan folytatottak tovább? A Budapesti Hittudomány Akadémián tanultál 3 évet. Tudtál ott további jó alapot vetni?
A központi szemináriumra nagyon szívesen emlékszem vissza. Ennek a jellemzője a harmonikus és jól kialakított élhető napirend volt. A tanulás és az imádságok, a közösségi programok és az egyéni munka, motiváció, a felelős szabadságra nevelés, aki szorgalmasan tanult, az elmehetett színházban, moziba, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem. A hittudományi akadémiai oktatás képzésnek az erőssége a lexikális tudás megalapozása volt, és kiváló nyelvi alapokat kaptunk héberből, görögből és latin nyelvből. Ami a filozófia felé vezető utamat konkretizálta, az Nyíri Tamás professzor úrnak az antropológiai előadásai voltak. Olyan kérdéseket tett föl, és olyan válaszokat adott, amelyek engem nagyon inspiráltak és motiváltak.
Budapest után Rómába kerültél. Te voltál az első görögkatolikus fecske a csupa latin között a római német-magyar kollégiumban. Úttörő munkát kellett végezni, vagy ment minden magától?
Nagyon sokan kellettek ahhoz, hogy én oda kijussak, és ott helyt tudjak állni. Egy afrikai mondás jut az eszembe: ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, menj közösségben. Először is nagyon hálás vagyok Páter Gervin Komának, aki vette azt a bátorságot, hogy egy magyar görög katolikus gyereket fölvegyen a kollégiumba. Nagy hálával emlékszem Keresztes Szilárd püspök úrra, aki fontosnak tartotta, hogy én ott tanulhassak. Aztán mások is, Orosz Laci, a mai Atanász püspök, és te, Laci, akik ajánlottatok, segítettétek az utamat. Persze leginkább a Jóistennek vagyok hálás, és azt mondhatom, hogy minél idősebb vagyok, annál inkább értékelem ezt a hallatlan lehetőséget. És látom azt, hogy a Jóisten és az egyházi közösség mekkora ajándék az ember számára, és szeretnék ebből minél többet visszaadni.
Furcsát kérdezek, most 2 az 1-ben lehet-e így érteni a görög katolikusságot, hiszen ő terít üdővel, azaz mindkét fél tüdejével lélezik, és egyszerre őrzi mindazt a gazdagságot, ami a latin és a kereti egyház a sajátos öröksége.
A múltban egy kicsit olyanok voltunk, mint az elvált szülők gyermekei. Az apát az anyára, az anyát az apára emlékeztettük, a latinoknak néha túl keletiek voltunk, az ortodoxoknak meg túl nyugatiak, túl latinizáltak. Én József Attilával vallom, hogy anyám szájából édes volt az étel, és apám szájából szép volt az igaz. Szent II. János Pál, a lengyel pápa, a szláv pápa nagyon sokat tett azért, hogy Európát lelkileg megalapozza és egységesítse. Hogy nem kelet vagy nyugat, hanem kelet és nyugat. Hogy a katolikus kötőszó nem vagy-vagy, hanem non solum sed etiam, nem csak, hanem is. Nagyra értékelem a katolikus egyháznak az örökségét, a szervezettségét, a társadalmi tanítását, a teológiai oktatásnak a színvonalát, azt is, hogy a keleti örökség felfedezéséért mennyit tettek. Azt aztán persze a saját keleti hagyományainkban az egyház liturgikus életét, misztikáját, ikonográfiai örökségét. Az identitását persze mindenki keresi. Így van ez velünk magyar görög katolikusokkal is. Ezzel kapcsolatban szintén II. János Pál pápát idézném, aki azt mondta, hogy nagyon fontos az emlékezet megtisztítása. A trianoni trauma után 100 évvel elgondolkodhatunk József Attila során, aki azt mondja, a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. De magától nem oldja békévé. Nekünk meg kell tenni mindent azért, hogy az emlékezés oldja békévé a harcot, és hogy rendezzük végre közös dolgainkat.
Az előző kérdést tovább folytatva, ugyancsak azzal a számtalan logikával, kettő az egyben, pap vagy és házas. Két szentség is gazdagít, a papírrend és a házasság. A kölcsönhatásról szólj nekünk most, légy szíves.
Először is nagyon fontosnak tartom a cölibátus értékének elismerését. Én nagyon-nagyon sokat tanultam, nagyon sok szeretetet kaptam és kapok cölibátusban élő római katolikus szerzetesektől, nővérektől, papbarátaimtól. És meg vagyok győződve arról, hogy a két életállapot inspirálólag hathat egymásra. Ami nem szerencsés, ha akarva, akaratlanul egy ideális házasságot hasonlítanak egy rosszul megért cölibátushoz, vagy egy ideális cölibátust egy rosszul megért házassághoz. Az ember sajnos hajlamos életének nehéz pillanataiban az összes problémájáért az életállapotát vagy a házastársát okolni. Kicsit viccesen, hadd szabadjon mondani, vagy idézni Mézga Géza feleségét, Paulát, aki életének nehéz pillanataiban mindig ezt mondta, miért nem mentem inkább Hufnagel Pistihez feleségül? Egy görögkatolikus pap kollégám azt mondta, amikor jó férnek érzem magam, akkor úgy gondolom, hogy rossz pap vagyok. Amikor jó papnak érzem magam, akkor úgy gondolom, hogy rossz férj vagyok. Szerintem ez nem így van, mert embernek lenni elsősorban minőség kérdése. Ha jó pap vagyok, akkor ez kihat a férji, apai állapotomra. A férj, az apai élettapasztalata pedig a papi szolgálatomra. Én nagyon hálás vagyok a feleségemnek, Majának, aki gyógyszerész, aki nem csak szakmailag áll helyt az életben, nem csak mint feleség és édesanya, hanem mint papné is a közösségnek, egyházközségünknek egy megbecsült tagja. Hálás vagyok az imád fiatal felnőtt gyerekeimnek, Ferinek, jogász fiamnak, Marikának, aki fogorvostan hallgató, és Júcsinak, aki a Corvinus Egyetemre jár. Azért, hogy a liturgiánk fohászával szóval együtt, egy szájjal és egy szívvel dicsőíthetjük az Istent, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Az 5. evangélium a pap élete tartja egy ortodox mondás. Azt gondolom, hogy ez nem csak a papra, egy görögkatolikus pap esetében, hanem a papnak a családjára is vonatkozik. Az 5. evangélium lehet. De nem csak egy papi család, hanem minden hívőnek, minden hívő családnak az élete is evangélium tanúságtétel lehet.
Kedves Ferenc atya, még sok kérdésem van, és föl is fogom tenni, de hát ennyi fér be az első beszélgetésünkbe, maradjunk abban, hogy itt most kettős pontot teszek, és akkor majd egy következő alkalommal folytatjuk, hiszen annyi van még a külföldi szolgálatot St. Gallenben, akkor az Istentől kapott művészeti talentumaid, picikét a filozófia oktatása is, és aztán a módszered, ahogyan fölkészülsz az evangélium hirdetésre. Az előtted álló útra, amivel a Jóisten megajándékozott most itt téged, Isten áldását kérem, és taníts, erősít bennünket, főként azokat a magányos hallgató testvéreinket, akik egyedül vannak otthon, ebben az elárvult világban, és nagyon sokszor egy oda becsorgó hang erősíti őket. Ebben légy a mi támaszunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nagy ajándék és nagy feladat számomra. Kérem a Jóisten segítségét, hogy áldás lehessünk egymás számára.
Dicsőség Jézusnak!
Dicsőség mindörökké!
Janka Ferenc atyával készített telefonbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni.
Nyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Ami segedelmünk legyen az Atyától,